Kedves hallgatóink, Önök a Marosvásárhelyi Rádió vita és beszélgető műsorát, az Értsünk szót hallják, amelyben a Népszabadság váratlan hétvégi felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről beszélgetünk. A következő 20 percben Pető Pétert, a Népszabadság főszerkesztő helyettesét és Szőcs Leventét, a lap bukaresti tudósítóját hallják. Az első hírek arról szóltak, hogy puccs történt a Népszabadság szerkesztőségében. A vonalban van Pető Péter, a Népszabadság egykori vagy jelenlegi főszerkesztő helyettese, én nem is tudom, hogy fogalmazzak. Fenntartható-e ez a kifejezés, vagy hogyan határozzuk meg pontosan a helyzetét a lapnak?
Hát egyelőre senki nem értesített az ellenkezőjéről, úgyhogy jelenleg még a lap főszerkesztő helyettese vagyok. A munkavégzés alól mentettek föl, de nem rúgtak ki, vagy nem távoztam még a cégtől, illetve más pozíciót sem kaptam, úgyhogy jelenleg még úgy tudom, hogy én vagyok a Népszabadság egyik főszerkesztője.
Semmilyen előzetes egyeztetés nem volt a munkáltatóval, semmilyen tapogatózás, figyelmeztetés, derültékből villámcsapásként jött ez a történet.
Így van, semmilyen egyeztetés nem volt, olyannyira, hogy pénteki lapot én szerkesztettem, tehát ezért az utolsók között távoztam a házból, ez este 11 óra után volt. Amikor már érkeztek a költöztetők, hogy a lezárt dobozainkat elvigyék, én még a babzsákomon pontosítottam a cetlit, hogy a D253, vagy nem tudom milyen kóddal, hogy a jó helyre kerüljön majd az új házba, majd békésen hazamentem, és reggel telefonhívásból értesültem arról, hogy már nem nyomtatják ki többet a Népszabadságot.
Hallgatóknak mondjuk el, hogy éppen székházváltás történt volna a Népszabadságban, és visszaköltözött volna a régi szerkesztőségébe a lap, ha jól tudom.
Így van, arról volt szó, hogy a Corvin közből most visszatértünk volna a Népszabadság korábbi bázisára a harmadik kerület Bécsi útra, ahol közben átalakították, és ahová most az egész médiabörk beköltözött. Úgy volt, hogy velünk együtt, ám mi azóta sajnos nem mehetünk be az épületbe.
A hivatalos indoklások szerint és az eddigi nyilatkozatok szerint gazdasági megfontolások, illetve a lap szerkesztőinek függetlenségének biztosítása volt a célja ennek a váratlan lépésnek. Mit gondol ezekről az érvekről, és mit gondol, mi van a háttérben, vagy mi lehet a magyarázat ezen túl, ha van?
Hát ezek az érvek természetesen a bohóc tréfa kategóriába tartoznak, ideértve a gazdasági indoklást is, hiszen ha és amennyiben egy tulajdonosnak célja fenntartani ezt a terméket, akkor hónapokkal ezelőtt leülhetett volna a szerkesztőség vezetésével, és mondhatta volna, hogy nem tudja tovább finanszírozni ilyen körülmények között ezt az újságot, mondhatta volna, mennyi pénze van rá, mondhatta volna, hogy arra dolgozunk egy koncepciót, mondhatta volna, hogy megpróbálja eladni, és a hónapokig nem sikerül, akkor nyilván még mindig előtte állt volna a lehetőség, hogy bezárja. Az, hogy ezek a lépések mindegyike elmaradt, az egyúttal cáfol is azt hiszem minden csak és kizárólag gazdasági okot kereső magyarázatot.
Volt-e valamilyen ügy, téma, ami alapján arra lehetett következtetni, hogy politikai nyomásgyakorlás lesz, vagy tartania kell valamilyen retorziótól a szerkesztőségnek?
A szerkesztőség nem tartott semmilyen retorziótól, én azt hiszem, hogy nagyon kemény újság lett ez a Népszabadság, hogy volt is, és nagyon kemény cikkek születtek az utolsó hetekben is. Ugyanakkor én nem hiszem azt, hogy egy-egy darab cikk, vagy egy-egy darab téma vezethetett a végéhez. Én azt hiszem, hogy már összességében ez a ellenzéki hang, illetve a hatalom visszaélését következetesen kemény munkával feltáró munka az, amely kellemetlenné vált, és én ilyen okokat keresek inkább a háttérben sem, mint ahogy arra gondoljak, hogy péntek éjszaka összeültek emberek, és úgy látták, hogy egy Excel táblázatban túl sok a minuszja.
Mennyire volt ez előkészítve, ez a gyors zárás?
Hát akár mesterternek is nevezhetnénk nyugodtan, hiszen mondom azt, hogy péntek este még önfeledten pakoljuk a dobozokat, majd arról beszélünk, hogy vasárnap fél egyre jöjjön mindenki, mert egy ilyen kisebb szerkesztőségi beköszöntő bulit tartunk, hiszen ott újra kezdjük a munkát. És ehhez képest, mire fölébredünk, ki van kapcsolva az e-mail rendszerünk, motoros futárok kergetnek minket a városba, hogy vegyük át a munkánk felfüggesztéséről szóló levelet, majd nem mehetünk be a szerkesztőségbe. Hát ezt, hogy mondjam, kevésbé barátságos, nehezen lehetne barátságos lépésnek nevezni.
Ennek üzenetértéke van akkor, ha ez így történt? Hát,
abszolút, ez a módszer is, és annak gyávasága is, azt hiszem, hogy figyelemre méltó, példátlan, azt hiszem. Tehát a fejlett országban nem ismerünk olyat, hogy valahol egy éjszak alatt becsukják legnagyobb ellenzéki lapot, annak a módszere pedig különösen, még mindig nem nézett senki a szemünkbe, még mindig nem volt egy ember, aki odálljon elénk, és azt mondja, hogy ez történik, hanem elzárkózva ilyen biztonsági emberek által védett házban üldögélnek, ahova megmondják, ki mehet be, szánalmasnak tartom ezt az egészet, és tényleg mélyen megvettem mindazokat, akik ebben a formában részt vettek.
Ön kereste a kapcsolatot az új tulajdonossal, miután ez megtörtént?
Nyilván ez a főszerkesztő feladata részint ő sem áll vele közvetlen kapcsolatban. Ugye azért itt olyan működésről van szó, hogy itt van egy vezérigazgató, aki irányítja ezt a céget, tehát ilyen szempontból a tulajdonossal nincs viszonyunk semmilyen formában. Erre nem is volt ok, meg esély, meg kérdés. Ez tőlük független a tulajdonos.
Most új csoportot alakított, ha jól látom, a szerkesztőség, és úgy tűnik, hogy folytatni kívánja a munkát valamilyen formában. Van-e valamilyen válságterv?
Mindig van tervünk. A többiek már épp gyülekeznek, ugyanis a szerkesztőség azóta nagy részt együtt van. Már úgy értem, hogy ideje nagy részt is együtt tölti, és totálisan egységes. Ma sorsdöntő nap lesz sok tekintetben, most ami biztos az az, hogy délután 3 órakor mi bemegyünk a szerkesztőségbe, addig is dolgozunk, átbeszéljük a dolgainkat, délután 3-kor pedig meglátogatjuk a saját szerkesztőségünket, és ami nagyon fontos, próbálunk hozzájutni a személyes dolgainkhoz, ugyanis a személyes cuccaink be vannak zárva a dobozokba, abba az épületben, ahol minket eddig nem engedtek be. Hát ennek az eljárásnak a minősítését is csak azért nem hajtom végre, nem ismerek olyan jelzőket, amelyek ezzel írható, tehát az, hogy becsomagoltatják a személyes dolgainkat egy dobozba, majd átviszik egy házba, amit bezárnak, és nem engednek minket oda be, ezt nem tudom értelmezni, tehát nem tudom fölfogni, hogy ez megtörténik, de megtörtént, úgyhogy most az a célunk ma, hogy ezeket hozzájussunk, illetve az, hogy a tulajdonos ma világosan kinyilvánítsa, hogy el szeretné adni a népszabadságot, hiszen amennyiben ő nem szeretné működtetni, akkor szerintem semmi oka nincs arra, hogy ne hozza nyilvánosságra, hogy elvihető, és egyébként szerintem a reális vételár 1 forint, hiszen azt mondja ez a termék számára, nem működhető, nem értékes, hiszen ezért zárja be, és veszteséges ráadásul, tehát annak, aki megveszi, mínuszt fog termelni állítása szerint, akkor szerintem az egy nagyon, és ha nem az a célja, hogy a népszerű többé nem is teszi, hogy 1 forintért eladást ajánlja fel ezt valaki.
Van potenciális vevő, aki megvenni a lapot, vagy folytatná a működtetést körvonalazva?
Nem tudok ilyenről, de amennyiben még az a reményünk, hogy ez egy ország, nem pedig egy fizetős vidámpark, akkor azt gondolom, hogy lesz, vagy kell lennie olyan befektetőnek, aki hajlandó áldozni még arra, hogy Magyarország még ország legyen.
Fontolgatnak-e jogi lépéseket azzal kapcsolatban, ahogy ez az eljárás történt, vagy egyáltalán?
3 órakor találkozik a érdekképviseletünk vezetői, találkoznak a menedzsmenttel. Ez szintén egy fontos beszélgetés, hiszen nagyjából szeretnénk kideríteni, hogy mik a szándékaik velünk. Mert hiszen ugye most arról van szó, hogy felmentettek minket a munkavégzésről, tehát minket nem rúgtak ki, mi az állományában vagyunk ennek a cégnek. És hát kérdés, mit csinálnak velünk, mert hát ha nincs Népszabadság című újság, akkor viszont a kevés funkciónk van ennél a cégnél, ha csak nem kívánnak majd szórakozni velünk, amit nem tartok elképzelhetetlenek az eddigi eljárás alapján. Szóval most erről is ma fogunk megtudni többet.
Szolidaritását fejezte ki a Magyar Nemzet és a Heti Válasz is. Erről mit gondol?
Én azt hiszem, hogy a példamutató volt, amit a kollégák tesznek, és megrázó egyébként sok tekintetben. Nagyon gyorsan a Nemzet talán az első között volt, tehát szombat dél körül már kint volt egy szolidaritás nyilatkozatuk. Én azt hiszem, hogy ez a szakma jelen állapotában, bármit gondolunk is róla ma most, bármint egymástól, úgy viselkedett, ahogy az ilyen helyzetben talán viselkednünk kell. Nagyon tényleg totális, azt mondom, totális szinten az egység. Most nem beszélek az olyan revolver médiákról, tehát ezeket a párt csökevényeket, ezeket nem szeretném minősíteni. A médiának én azokat tartom, ahol újságírók dolgoznak, nem pedig pártok emberek. Ahol újságírók dolgoznak, ott a legteljes a szolidaritást tanúsították. Úgyhogy ezt én köszönöm nekik.
Tüntetés volt a Kossuth téren, és számít hasonló akciókra. Nőhet ez nagyobbra ez a történet?
Én mondom, sok minden történhet itt, ugye attól függ, mit történik ma, holnap. Nyilvánvalóan el kell dőlnie, hogy valaha van-e még esélye, hogy nyomtadják a Népszabadság című lapot. Ha nem, akkor szerintem az megint egy másik út. Ha igen, az is egy másik út. Tehát nagyon, nagyon sok attól, hogy mi a mondás. Nyilván a menedzsment és tulajdonos célja jelleg az időhúzás, azért van én. Több napos tárgyalásokra készítik föl magukat, nem szeretnénk több napig tárgyalni velük szerintem. Mármint ha nekik vannak szándékaik, annak nagyon egyszerűk a feltételei, tehát ha azt mondják, hogy szeretnék a népszabadságot fenntartani, akkor ki kell nyomtatni. Ha nem szeretnék, akkor el kell adni. Ezt gondolom én, a tulajdonos úgy látszik, már gondol.
Követni fogjuk a történetet. Pető Péter a Népszabadság főszerkesztő helyettese volt, vagy még mindig az. El fog ez dőlni. Egy dolgot fontos leszögetni itt a Székelyföldi Rádió hullámhosszain. Itt is nagyon fontos a magyar sajtószabadság. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm mindent.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hosszú ideje szó van arról, hogy tulajdonosváltás lesz a Népszabadságnál. A lap hétvégi kiadásának felfüggesztése, illetve az online megjelenés leállítása azonban nem csak az olvasókat lepte meg, hanem azt hiszem, hogy a szerkesztőket, szerzőket is. Szőcs Levente a vonalban, ő Bukarestben hogy értesült arról, ami történik?
Köszöntöm a hallgatókat. Nem is Bukarestben voltam, hanem egy kis kiránduláson, legalábbis annak indult, a Duna-deltában. Az egyik barátom hívott fel szombaton valamikor dél körül, hogy mi történik, mert nem jelent meg a Népszabadság hétvégi száma. Mondtam neki, hogy ez lehetetlen, mert én éjszaka utaztunk, és arra gondolva, hogy nem lesz adatkapcsolatunk a Duna-deltában, egy benzinkútnál letöltöttem a táblagépemre a lapnak a digitális változatát. Bele is olvastam lefekvés előtt, tehát egyértelműen ott volt, és mondtam, hogy tehát ez biztosan kizárt, hogy a lap nem jelent meg. Azután persze szétnéztem az interneten, amennyire ott lehetett. Olvastam a lapot kiadó MediaWorks ZRT-nek a közleményét, olvastam a kollégáimnak a kommentárjait a Facebookon, és hát megértettem, hogy valóban történt valami. Az a valami nem az, hogy a szombati nap lap nem jelent meg, hanem hogy nem fog ezentúl megjelenni az újság. Ez abszolút meglepetésszerűen ért. Noha természetesen voltak olyan hangok, hogy a lapot eladják, hogy tulajdonosváltás lesz, és arra azt hiszem mindenki gondolt, hogy akkor ezzel esetleg a változások állhatnak be, de arra sem én, sem a többi kollégám nem gondolt, hogy a lapot egész egyszerűen egyik napról a másikra bezárják.
Semmilyen figyelmeztetés, semmilyen felkészülés, előzetes stratégiák, óvintézkedések a szerkesztőség részéről nem voltak?
Milyen jellegű figyelmeztetés?
A szerkesztőségen belül valamilyen, vagy a tulajdonos, az előző tulajdonos részéről valamiféle egyeztetés, tervek előkészítése, konzultáció a kollégákkal?
Hát ellenkezőleg olyan jellegű egyeztetések voltak, hogy költöztetés volt tervezve erre a hétvégére. A szerkesztőség visszaköltözött volna a régi székházába, a Bécsi útra, amit felújítottak, és becsomagoltatták a cuccaikat, felcímkézték a dobozaikat, a székeiket, a számítógépeiket. Még az is be volt tervezve, hogy akkor vasárnap délután bemennek, mindenki megnézi, hogy a helyén van-e minden, és akkor tartanak egy kis bulit is. Állítólag még pizzát is rendeltek, na hát ehhez képest. Ez a buli sült el.
Így ahogy elsült, azt tudjuk, hogy a hétvégén több tiltakozás is volt, és ahogy látni lehet, tiltakozásokat szerveznek szakmai szervezetek, a Heti Válasz is szolidaritását fejezte ki, ha jól láttam. Mire készül a szerkesztőség? Feladja, nem adja fel?
Nem, egyértelműen nem adja fel a szerkesztőség. Azt, hogy konkrétan ez a nem feladás miben fog megnyilvánulni, azt arról még korai beszélni.
Mi az, ami igazán segítene most ebben a helyzetben a szakma részéről és az olvasók részéről?
A szakma részéről és az olvasók részéről is én azt hiszem, hogy maximálisan megkaptuk azt, amit ilyen esetben meg lehet egyáltalán kapni, tehát a szolidaritást engem őszintén meg is lepett. Mondjuk az, hogy a magyar nemzet kiadott egy szolidaritási nyilatkozatot, az nem annyira, de hogy a Heti Válasz is, az már inkább. És hát ezen kívül nyilván a többi újság is, írók, értelmiségiek szolidaritásokat fejezték ki a szerkesztőséggel, tehát ezt én nagy dolognak tartom, és köszönöm.
Az a feltételezés, hogy itt tisztán gazdasági okok játszottak közre, hogy esett a példányszám, hogy a nézettség jelentett volna problémát, az mennyire tartható?
Hát egyáltalán nem tartható. Először is nem teljesen felel meg a valóságnak az, ami a MediaWorks-nek a közleményében megjelent. Tehát ők arra hivatkoznak, hogy van egy ilyen történelmi adósság, illetve hát ezt a médiának egy része úgy is kapta fel, mint hogyha tehát idő behatárolás nélkül, és akkor minthogyha tavaly lett volna 5 milliárd forintos adóssága alapnak, nem, ez nem így van. Van egy régebbi adóssága a Népszabadságnak, ez igaz, viszont ezzel az adóssággal együtt vette át az új tulajdonos, a MediaWorks egyrészt, tehát tudta, hogy van ez az adósság. Másrészt tavaly az újság jelentős nyereséggel zárt, tehát 138 millió forint, majdnem 139 millió forint nyereséggel zárta a tavalyi évet. Ez azért jelentős eredmény, és nem így néz ki egy veszteséges újság. Az igaz, hogy voltak veszteségek a múltban, ez igaz, viszont a trend az nem az volt, hogy Népszabadság egyértelműen veszteséges, és akkor be kell zárni. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy a példányszám zuhant. Hát ahhoz képest, hogy a rendszerváltáskor 400 ezer volt a példányszáma, ahhoz képest valóban zuhant, viszont egy újságból elfogy 40 ezer példány, és ennek a jelentős része bérlet, előfizetés, akkor ez nem olyan rossz. Még mindig nem olyan rossz. Én csak úgy összehasonlítanám, mondanám, hogy amikor bezárt a Gândul itt Romániában, akkor 11 ezer példányban jelent meg. Például Magyarországon a Népszava körülbelül ilyen nagyságrendben jelenik meg, 10-11 ezer példányban, de vannak olyan újságok is, igaz, hogy rendszerközeliek, amelyek 3-4 ezer példányban fogynak és fenntarthatók.
Tapasztalható volt-e valamilyen politikai nyomásgyakorlás, vagy volt-e olyan megjelenés, ami, ahogy a sajtóban mondani szokás, ami miatt rezgett a léc, tehát ami túlságosan érzékenynek bizonyult politikai téren?
Én itt Bukarestben semmiféle nyomásgyakorlás nem érzek, nyilván hozzám kevésbé jutnak el, hogyha voltak is ilyenek. Egyébként sem hiszem, hogy egyáltalán, illetve hát igazából azt hiszem, hogy ezért akarják bezárni ezt a szerkesztőséget, mert meg sem próbálták szerintem a nyomásgyakorlást. Volt még egy példa arra, hogy megvásároltak kormányközeli cégek újságot Magyarországon, és átalakították. Ezt a szerkesztőséget azt hiszem, hogy nem is, tehát rájöttek, hogy ezt hiába vásárolnák meg, mert nem tudnák a saját szájuk íze szerint alakítani, és szerintem ez vezetett ehhez a döntéshez.
Ön romániai tudósítóként dolgozott a Népszabadság munkatársa volt. Mi volt a jelentősége ennek a munkának?
Az én tudósítói munkámnak?
Az, hogy van egy magyarországi lap, akinek van egy állandó bukaresti munkatársa.
Hát egyike vagyok azoknak, azt hiszem, hogy a Magyar Nemzetnek dolgozik még Kolozsváról Rostás Szabolcs. Tehát nem igazán jellemző az a magyar sajtóra, hogy vannak külföldi tudósítói. Nekünk van Brüsszelben is tudósítónk, vagy volt Londonban is, Szlovákiában, Csehországban. Tehát az, hogy a magyar olvasók értesülhetnek első kézből arról, hogy mi történik a környező országokban, és nem csak azt láthatják, ami átmegy a hivatalos a média szűrőjén. Ez szerintem fontos volt, és fontos lenne ezen túl is.
Bizonytalan Szőcs Levente, hogy múlt időt, vagy jövő időt használjon.
Bízunk hát, hogyha abban... a kérdés az, hogy bízom-e abban, hogy a lap újra megjelenik, én remélném, de nem hiszem.
Bízunk abban, hogy minél több, minél minőségibb tartalomhoz jut a magyar és az erdélyi magyar olvasó, ez lenne a közös cél.
Igen, még annyit hozzátennék, hogy erről a csapatról szerintem azért még fognak hallani a Marosvásárhelyi rádió hallgatói.
Szőcs Levente, Bukarest. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Folytatjuk az Értsünk szót adását, most erdélyi magyar újságírók reagálnak a Népszabadság váratlan hétvégi megszüntetésére. Szűcs László volt az első, aki az erdélyi magyar sajtóból reagált a Népszabadság felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Néhány órával az első hír megjelenése után már megjelent az Erdélyi Riport oldalán egy jegyzete, amelyben úgy fogalmazott, mérsékelt égővi banán köztársaságban zajlanak így a dolgok, kemény szavak. Honnan jön ez az indulat és ez a gyorsaság, ez az érzékenység?
Hát ez szerintem ez inkább irónia, mint indulat. Azt elismerem, hogy annak ellenére, hogy nem tartom szerencsésnek, ha valaki indulatból írt cikket, általában kerülni is szoktam, most kivételt tettem, tehát valóban a hírelolvasása után mondhatni, hogy percek alatt született meg ez a jegyzet. Érdekes módon éppen szombat délelőtt arról olvastam egy beszámolót, hogy egy média szakember kolozsvári előadásában a macskás videókat nevezte a médiára leselkedő legnagyobb veszélynek. Ezután ütköztem neki a hírnek, hogy megszűnt a népszabadság, vagy szünetel, hogy pontosabban fogalmazzunk. És akkor gondoltam azt, hogy vannak azért a macskás videónál veszélyesebb dolgok is, amelyek a médiára leselkednek.
Megosztanak a vélemények annak ellenére, hogy a szolidaritás az szinte egységes a népszabadság mögött, ellenzéki és kormánypárti lapok sora, szerkesztőségek többsége fejezte ki a szolidaritását. És
melyik azt, kormánypárti lapokra gondolsz?
Hát például a Heti Válasz. Heti Válasz az szolidaritást vállalt. Ez azért azt jelzi, hogy ez a történet ez nem csak a népszabadságról szól, annak ellenére, hogy itt mindenféle érvek megjelentek, hogy hát lehet-e gazdaságilag rentábilis módon egyáltalán fenntartani egy lapot, ha nem, akkor milyen elvárások lehetnek, hogy valóban gazdasági vagy politikai játszmák áldozata-e a lap. Lehet arról beszélni, hogy ez nem csak népszabadságügy, és ha igen, akkor bennünket, erdélyi magyar sajtófogyasztót, erdélyi magyar sajtókészítőt hogy érinthet?
Tehát egyfelől biztos vagyok benne, hogy ez nem csak népszabadságügy, ahogy abban is biztos vagyok, hogy ez nem, tehát nagyon nagy hiba ezt a témát oda terelni, hogy itt most a nyereségesség vagy veszteségesség egyébként is. Ez a kiadó, amelyik felfüggesztette a lapnak a megjelenését, önmagában nyereséges. Az, hogy egy kiadón belül hogyan csoportosítod a költségeket, hogy egyik vagy másik lapod nyereségesnek vagy veszteségesnek jön ki, azért ez egy elég bonyolult ügy. Nyilván nincs lehetőségünk, meg nem is a mi dolgunk a MediaVox könyvelését ellenőrizni. Az sem mindegy, hogy egy bizonyos veszteség milyen idő alatt keletkezik. Ahogy azt is lehet tudni, hogy ennek az önmagában, vagy a teljességében nyereséges kiadónak a legerősebb rendje ez alap volt. Tehát ennyit a gazdasági részéről. Ami arra vonatkozik, hogy nem csak népszabadságügy, látjuk, hogy szűnnek meg lapok, szűnnek meg médiatermékek, és hát azért ez nem olyan dolog, hogy bezár a sarkik is ABC, azért itt azért sokkal többről van szó. Most csak hirtelen arra gondolok, hogy mi lesz a népszabadságnak a hatalmas archívumával, miért kellett eltűnjön teljesen az internetről is. Azt nem mondja senki, hogy ez a költséghatékony megoldás volt, hogy nem olvashatjuk mondjuk a lapnak az archívumát ebben a pillanatban. És általánosabb értelemben szerintem kellene valami olyan mechanizmus, kellene valamit kitalálni arra, ami kivédi, megelőzi az ilyen eseteket, abban az esetben, ha valóban csak gazdasági okai vannak a megszűnésnek. Tehát nem egy olyan lapról van szó, amelynek a megszűnése mellett könnyű lenne elmenni. Viszont itt egyértelmű, hogy nem gazdasági okok vannak, tehát nem csak arról van szó, hogy meg kellene nézni, hogy hogyan lehetne nyereségesebbé tenni ennek a megszüntetésnek. És hát igazából senki nem tagadja ezt, hogy politikai okai vannak, és ez már teljesen más színben tünteti fel.
Nagyon sokszor beszélgettünk már erről Szűcs Lászlóval is, az Erdélyi Riport főszerkesztőjével is, hogy kiszolgáltatott politikai szempontból a magyar nyelvű sajtó is általánosságban véve. Lehet-e most valamilyen hatékony érdekvédelemben, számonkérésben, szakmai összetartásban bízni? Mire számít?
Mindenképpen kell gondolkozni ezen, és ki kell találni valamit, éppen azért, mert nem csak a névszabadságról van szó, hanem sorra kerülhet más lap, vagy sorra kerülhet más online kiadvány, vagy médium. Valamilyen rendszert, valami akár anyagi, akár szolidaritási hátteret, amivel meg lehet esetleg hasonló helyzetben menteni kiadványokat, amikor nem a politikáról van szó, hanem valóban gazdasági ügyről. Egyébként még visszatérve a népszabadságra, azért én nem hallgatnám el azoknak a felelősségét is, akik annak idején úgy adták el a népszabadságot, hogy semmilyen garanciát nem kértek, vagy nem kaptak arra, hogy ennek a lapnak a fennmaradása biztosított. Tehát nagyon szép, hogy most a szocialista párt vezetői gyertyákat gyújtogatnak a kiadó vállalat kapujánál, de hát lett volna lehetőségük azért arra, hogy tegyenek valamit azért, hogy ne jussunk ide, és szerintem nem tettek.
A holnapi adásban reményeink szerint Pogácsa Zoltán közgazdásszal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kezdődött meg a jelenlegi ellenzéki sajtó a helyzetének kiszolgáltatottsága, még akkor, amikor a jelenlegi ellenzék kormányon volt, úgyhogy ezzel folytatjuk a témát. Aki a Népszabadság megszüntetéséről szóló első erdélyi cikket, véleményanyagot olvasni kívánja, az keresse meg az Erdélyi Riport oldalát. Ennek a szövegnek a szerzője Szűcs László, vele beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Viszontlátásra!
A vonalban van Rácz Éva, a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének elnöke. Mit gondol, hogyan foglal állást a szervezet elnökeként, vezetőjeként azzal kapcsolatban, ami a Népszabadság körül történik?
Újságíróként a magam nevében és a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnökeként sem mondhatok mást, mint hogy aggasztónak találom azt, ami történt. Minden olyan történés, amely megakadályozza az újságírót a véleménye elmondásában, a munkája végzésében, az mindig aggodalommal tölt el.
Vették-e fel a kapcsolatot kollégákkal, vagy szándékoznak-e felvenni a kollégákkal, valamilyen szolidaritási akcióra készül-e a MUR-e?
Ebben a pillanatban azt mondhatom, hogy az igazgató tanács igyekszik kialakítani a véleményét, és annak nyomán meglátjuk, hogy melyek lesznek a további lépéseink. Nyilván itt elsősorban a magyarországi szervezeteket érinti ez közvetlenül, de meggyőződésem, hogy a Kárpát-medence minden magyar szervezete aggasztónak találja a helyzetet.
Sikerült kollégákkal beszélni, milyen benyomásai vannak? Mi jön vissza a társult tagszervezetek részéről, vagy a társszervezetek részéről, kollégák részéről, milyen a hangulat? Hogy érződik ez a MUR-én belül?
Eddig nem vettük fel a kapcsolatot a tagszervezetekkel, nyilván a hétvége is ebben közrejátszott. A virtuális térben igyekszünk mindenkit megtalálni a következő órákban, inkább mint napokban.
Várjuk a MUR-e lépését, köszönjük szépen, hogy bejelentkezett.
Köszönöm szépen.